Erős vár a mi Istenünk! Nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit ezen a kicsit szomorkás reggelen. Tényleg ezen a szomorú reggelen egyetlen egy jó van, hogy tovább aludtunk, más nincsen. A hét igéjét hadd olvassam fel, ezzel is köszöntve a drága gyülekezetet, a kedves testvéreket. Római levél 12. fejezetéből a 21. vers a hét igéje, mely így hangzik. Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a rosszat a jóval. Mindenek előtt hadd köszöntsem nagy-nagy szeretettel Isten tiszteletünkön Szebék Imre püspök urat, aki a mai Isten tiszteletünkön fog szolgálni, az igehirdetés szolgálatát ő fogja végezni. Szeretettel köszöntjük püspök urat, és nagyon örülök, hogy talán legalábbis látva az ő életét innen Nyíregyházáról, amióta nyugalmazott, szerintem sokkal több feladata van, és sokkal több szolgálatot vállal, és hála Istennek, hogy nagyon sokszor van itt Nyíregyházán közöttünk. Tegnapi nap folyamán is itt szolgált, ugye tegnap ünnepelhettük a Kossuth Lajos gimnáziumnak a 20 éves évfordulóját olyan értelemben, hogy 20 éve kaptuk vissza újra, és hát ezen az alkalmon püspök úr szolgált, úgyhogy örülünk, hogy köreinkben köszönhetjük őt is, és természetesen drága hitvesét, aki szépen ott a gyülekezeti tagok között megpróbált elbújni, de azért felhívjuk a figyelmet a gyülekezetnek, hogy itt van a felesége és a hitves társa is. Nagyon nagy szeretettel köszöntjük ezen a mai Isten tiszteletünkön az általános iskolás gyermekeket. Ők fognak, illetve egy testvérünk, Bretka Bettina fog majd közöttünk szolgálni, 7. osztályos tanuló. Ő fog egy verssel szolgálni közöttünk, úgyhogy Isten hozott benneteket és természetesen a pedagógusokat. És a mai Isten tiszteletünk családi Isten tisztelet, ami azt jelenti, hogy az október hónapban születetteket, akik ebben a hónapban látták meg a napvilágot, őket fogjuk majd köszönteni egy igével, egy kis ajándékkal, és egy áldással természetesen, úgyhogy őrájuk is nagy-nagy szeretettel gondolunk. A hirdetéseket hadd olvassam fel, gyülekezeti alkalmakat hirdetek. Reformációi sorozatunk első alkalmát ma este 17 órai kezdettel tartjuk a gyülekezeti teremben. Igét hirdet Hecker Márton, metodista lelkipásztor. Hétfőn dr. Gál Sándor, református esperes, kedden pedig Cserés Attila, baptista lelkipásztor végzi a sorozat igei szolgálatát, tehát szeretettel várunk mindenkit. Ma este 5 órától egészen keddig, és október 31-én, szerdán, reformáció napján a nagy templomban ünnepi rendszerint lesznek az Isten tiszteletek megtartva, és hadd hívjuk fel a figyelmet, a testvérek figyelmét, hogy az eddigi hirdetéssel és a hírmondóban megjelentekkel ellentétben a reformációi esti ünnepi Isten tiszteletünket nem a református templomban tartjuk, hanem itt a nagy templomban 18 órai kezdettel. Jó? Tehát még egyszer hadd hívjuk fel a figyelmet, hogy a reformációi sorozat 5 órakor kezdődik, és a szerdai reformációi istentisztelet pedig 6 órakor. Inkább jöjjünk 5-re, de itt fogunk lenni, legfeljebb majd többet ülünk itt a padban, de 6 órakor kezdődik, és ezen az alkalmon igehirdetési szolgálatot, előadást hallhatunk, illetve az énekkel is fog majd, gyülekezetünk énekkel is fog majd szolgálni. Az Emmaus templomban ma délután 3 órakor Szenci Sándor, a baptista szeretett szolgálat vezetője, Pintér Béla és a baptista egyesített fúvós zenekar fog szolgálni. Reformátori örökségünk címmel a múzeumok igazgatóságának szervezésében előadást, orgona hangversenyt magában foglaló ünnepi rendezvényre kerül sor a nagy templomban október 30-án kedden 15 órától. Zenés áhítatót tartunk november 4-én vasárnap 18 órai kezdettel a nagy templomban, melyen a debreceni kántus szolgál Berkesi Sándor karnagy vezényletével. A keresztkérdések című 13 részből álló sorozat következő alkalmát november 7-én, szerdán 17 óra 30-kor tartjuk a gyülekezeti teremben. Ennek az alkalomnak a címe, mi a megtérés, mi az újonnan születés vagy újjászületés. 70 éve épült fel a Kálmánházi evangélikus templom 1942. november 8-án Túróczi Zoltán püspök úr szentelte fel a Kálmánházi evangélikus templomot, és ennek az apropójából vagy alkalmából november 10-én szombaton 16 órai kezdettel tartunk háladó istentiszteletet. Dr. Fabinyi Tamás, az Északi Evangélikus Egyházkelet püspöke fog majd szolgálni ezen az alkalmon, tehát szeretettel várunk mindenkit november 10-én 4 órakor a Kálmánházi evangélikus templomba. A nagycserkeszi gyülekezet is jubilál. A nagycserkeszi evangélikus templomban felszentelésének 15. évfordulóján november 11-én vasárnap 10 óra 30-kor hálaadó istentisztelet lesz, melyen ugyancsak dr. Fabinyi Tamás püspök úr szolgál. Gyülekezetünk énekkara ma este 18 órától tartja a próbát a gyülekezeti teremben. Elkezdődött a konfirmációi oktatás is. Szeretettel várjuk a 12. életévüket betöltött gyermekeket. A hirdetőben kint a kijáratnál olvasható és szórólapon elvihető, illetve megtalálható, hogy a lelkészeink mikor és hol tartják a konfirmációs órákat. Szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe a hírmondó legújabb számát. Kérem a testvéreket, hogy nyugodtan vigyenek magukkal, illetve azokhoz is el lehet juttatni, akik nem tudnak az istentiszteleten részt venni, és köszönjük szépen a szerkesztőbizottság áldozatos munkáját. Az evangélikus élet legújabb száma a kijáratnál kapható. Így ajánljuk Isten kezébe ezt a mai alkalmat, és én bízom arraban, hogy az ő dicsőségére és a gyülekezetünk épülésére lesz a mai istentisztelet. A liturgia után a gyermekeket az iskola lelkész Zsarnainé Nóra át fogja majd vezetni a gyülekezeti terembe, ott lesz majd a gyermek istentisztelet. Úgyhogy most pedig, kedves testvérek, kérem Bettinát, hogy legyen olyan kedves, fáradjon ide ki, és hallgassuk meg szeretettel az ő szolgálatát. Isten békessége, mely minden emberi értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.
Kárász Izabella, nyissátok ki a templom ajtót. Hajnalt kukorít a kakas, hideg körül, körös körül, lopózni kezd a véradat, belül a szív is megmelegül. Templom mellett visszatudtam, sötétben állnak itt a fák, fényimbolyog a homályban, nyitják a templom ajtaját. Kinyitották a templom ajtót, a templom barna ajtaját, hogy felszálljon a magasságba sok igaz, szívbéli fohász. Ahogy elnéztem ott a ködben, rám szállott egy szent varázs, s kinyitottam a templom ajtót, a szívem templom ajtaját. Kinyitottam a templom ajtót, a szívem templom ajtaját, hogy szálljanak az imádságok, magasztalják az ég urát, hogy az Úr betérjen abba, mint reggeli áldást adó, el ne távozzon abból többé, maradjon ott örök lakó.
Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Kegyelmed, Uram, betölti a földet, a Te törvényeidre taníts meg engem. Teljes szívvel esedezem orcád előtt, könyörülj rajtam igéd szerint. Meggondoltam utaimat, a Te bizonságaidhoz térítettem lábaimat.
Dicsőség az Atyának, dicsőség egy Fiának, s a drága Szentléleknek, az egy örök Istennek.
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten szín előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Megvallom és bánom, irgalmas Istenem, hogy sokszor engedtem a kísértésnek, és eltértem igédtől. Ne vess el engem gyengeségem miatt, hanem támogass kegyelmeddel az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Irgalmas Jó Isten, Szent Fiad vérén, könyörüljél.
testvéreim! Isten megkönnyörült rajtunk, és szeretete abban nyilvánult meg irántunk, hogy egyszülött fiát küldte a világba, hogy éljünk ő általa. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Imádkozzunk lélekben és igazságban. Urunk, adj nekünk bűnbocsánatot és békességet, hogy megtisztuljunk a bűntől, és benned bízó szívvel szolgáljunk téged az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet, hittel és figyelemmel azt a szent igét, melyet egyházunk, erre a mai vasárnapra, Biblia vasárnapjára, oltár előtti igeként kijelölt számunkra, s amelyet megírva találunk János evangéliumának 20. fejezetében, a 30. 31. verset a következőképpen. Sok más jelt is tett Jézus a tanítványai szeme láttára, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezek pedig azért irattak meg, hogy higgyétek, Jézus a Krisztus, az Isten fia, és a hitben életetek legyen az ő nevében. Boldogok, akik hallgatják, de meg is tartják Isten beszédét. Válaszul erre az ígére, most magasztaljuk a Szent Háromság egyigaz Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
kegyelem nektek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett gyülekezet, kedves testvéreim, egyházunk által a mai vasárnapra kijelölt ige, egy vitatkozó beszéd. Jézusnak, mint tudjuk, sokszor volt összeütközése a zsidókkal, elsőrenden az ő személyének megítélése kérdésében, és ebből a vitából egy részletet hallunk, amely az igehirdetés alapigéje, és megírva találjuk János evangéliuma 5. fejezetében a 39. verstől a 44-ig. Jézus így szólt: ti azért kutatjátok az írásokat, mert azt gondoljátok, hogy azokban van az örök életetek, pedig azok rólam tesznek bizonyságot, és mégsem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Én nem fogadok el dicsőséget emberektől, rólatok viszont tudom, hogy nincs meg bennetek az Isten szeretete. Én az Atyám nevében jöttem, mégsem fogadtatok be, ha más a maga nevében jön, azt befogadjátok. Hogyan tudnátok hinni ti, akik egymástól fogadtok el dicsőséget, de azt a dicsőséget, amely az egy Istentől van, nem keresitek. Urunk, szentelj meg minket a te igéddel, a te igéd igazság. Amen. Szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban a reformáció ünnepe előtti vasárnap egyházunkban régi hagyomány szerint a Biblia vasárnapja. Méltó, hogy így legyen, hiszen a reformáció Isten igéjének a újra felfedezésével adta meg azt a belső tisztulást az egyháznak Isten ajándékaként, amely világossá tette, hogy nem a hagyományokban, nem a szokásokban, hova tovább még csak nem is a liturgiában van Isten igéje lényege, hanem magában a Szentírásban. És ezért, ahogy szokták mondani, a Wittenbergi Egyetemnek a leláncolt Bibliáját, nehogy valaki ellopja, de nem is tudta olvasni, Luther kinyitotta, és ebben a Biblia nyitásban szerepel igazából a reformációnak az első lépése, itt jelenik meg, hogy mennyire fontos az egyház életében Isten igéjének olvasása, ismerete, és persze helyes magyarázata, üzenetének meghallása. Az a Szentírás, amelyet a kezünkben tartunk, Ószövetség és Újszövetség együttesen, az Ószövetséggel, zsidó testvéreinkkel való lelki rokonságunkat fedezhetjük fel, hiszen Jézusnak a Bibliája is az Ószövetség volt akkor, amikor itt a zsidókkal vitatkozik, hogy ti az írásban keresitek az örök életeteket, pedig az nem az írásban, az Ószövetségben van, hanem Jézus személyében, akkor bizony azt mondja el, hogy kevés az Ószövetség az új szövetségre, amelyet Jézus hoz, és amelyet Isten az ő személyében kötött, van igazán szükségünk arra, hogy megtaláljuk üdvösségünket. Az Ószövetség Krisztus születés előtt 100-ban, tehát nem olyan rendkívül régen, vált egy egyetemes irattá, a zsidóknak az szövetségévé, vagy a Bibliájává, úgy, ahogy az a törvényben és a prófétákban megadatott. Jó lehet, korábban is már töredékek olvashatók voltak, de az a 39 könyv, amelyet ma is ismerünk az Ószövetség lapjain, Krisztus születés előtt 100-ban állt össze, és fogadtatott el az egyetemes zsidóság által, míg nem az Újszövetség a maga 27 könyvével Krisztus utáni 4. században állt össze, és fogadtatott el egy egyetemes zsinaton. Jó lehet, már az első században voltak levelek Pál apostoltól és evangéliumok, amelyek szárhagyomány útján keletkeztek. Luther egy szép verset írt, amelyet magyarra is persze lefordítottak, és így kezdődött: hol Biblia házban nincs, hiányzik ott a legfőbb kincs. Tanyát a sátán ütött ott, és az Isten nem lehet hajlékot. Ezért, hogy egy gonosz ellen nála tovább Úr ne legyen, kereszti a láda fiát, siess, és védj egy Bibliát. Kérdezzük meg, minden evangélikus otthonban van Biblia? Ti is nézzetek utána, van evangélikus otthonotokban Biblia, hogy gyermeketek, unokátok, dédunokátok akár föllapozhassa, elolvashassa, megismerhesse, kicsi gyermekkorától kezdve. Egy idős lelkipásztor 90-en túl látogattam meg az elmúlt héten, elmondta, hogy édesanyja 4 éves korától kezdve mindig vitte az Isten tiszteletre egy kicsi faluba, hétközben is. Csak ők voltak ott ketten, az édesanyja meg az a 4 éves gyermek. Ha ők nem mentek betegség miatt, vagy nagyon rossz időjárás következtében, akkor az Isten tisztelet elmaradt. És a lelkész előre szólt a kántornak, itt vannak, gyere! Vagy nem tudtak jönni, elmarad az Isten tisztelet. De a hűség, az édesanyának ez a belső felelőssége, Isten igéjének hallgatása és imádása iránt olyan mértékű volt, ami aztán egy odaadó, hűséges lelkipásztori életet érlelt abban a családban. Vajon vannak-e még mai édesanyák, akik akkor is eljönnek, ha mindenki más otthon marad, akkor is hozzák a 4 éves gyermeket, hogy meghallja, megérezze, átélje az Isten szent templomában azt a derűt, azt a légkört, azt a szentséges, Istenhez való tartozást, ami Isten igéjének olvasása és hallgatása által adatai. Mert hol Biblia házban nincs, hiányzik ott a legfőbb kincs. Lehet plazma tévé, lehet 3D-s hangszer lejátszó, és ki tudja mi minden más, nem mintha ezek nem szolgálhatnának segítségül, akár hitünk ébresztésében is, de a legfőbb kincs mégiscsak a Szentírás. Ezt komolyan kell vennünk, hozzátéve azért a legfőbb kincs, mert ebben a Szentírásban Jézus Krisztus szól hozzánk, őt ismerhetjük meg, másképp alig ha, mert az ige, a kijelentés forrása, az igazságnak a letéteményese. Hozzá kell tennünk azt is rögtön, hogy nem lehet elkezdeni a Szentírás úgy olvasni, mint ahogy egy regényt, mert valaki panaszkodott is, elkezdte az unokám olvasni, és aztán azt mondta, hogy hát borzalmas, hogy ezek az zsidók mit műveltek, hány embert legyilkoltak, micsoda háborút folytattak, rosszabb, mint egy krimi az Ószövetség lapjai. És igaza volt. A Szentírás nem regény. A Szentírás szabad olvasni az evangéliumokkal kezdve, talán Márk evangéliumánál, szabad olvasgatni és imádkozó lelkülettel megismerni a Zsoltárok könyvében, és bizony-bizony szükség van arra, hogy valaki az írást magyarázza, ahhoz az apostolok cselekedeteiben is erre utalás történik, mert évezredekkel ezelőtt született igék, amelyek az akkori embernek a gondolkodás módját is magukon hordozzák, hiszen a Szentírás egyszerre isteni és emberi könyv. Emberek írták a Szentlélek sugallata által, általuk megajándékozottan, de emberek. Éppen azért, hogy mi is emberekként megértsük. Szeretett gyülekezet, egy bizonyos, hogy ez a Szentírás, úgy, ahogy az evangéliumban is olvastuk, arról a Krisztusról tanúskodik, aki a legfőbb ajándék. Egyik nagy teológus azt mondta, a kereszténység valóban a vallások vége, mert az összes többi vallás mind előírás hirdet, törvényt ad elénk, rendelkezéseket kíván, amelyek az embernek meg kell tartani. Jézus pedig egyet kíván, hogy felismerjük benne az atyától küldött fiút. Felismerjük azt a kegyelmet, amit mindegyikünknek ajándékoz, amely a reformációban is kikristályosodott, és különleges hangsúlyt nyert. Ezért tényleg a kereszténység a vallások vége, de így is mondhatjuk az igazi vallás kezdete, a kegyelem elfogadása, amely egyetlen más vallásban sem található meg, sem a hinduizmusban, sem a buddhizmusban, sorolhatnánk tovább a többit, Ezért nem azonos értékű, rendű, rangú a vallások sorozata. És e tekintetben szabad büszkének lennünk arra, a szó nemes értelmében, hogy Krisztushoz tartozhatunk, anélkül, hogy ne adnánk meg persze az emberi jogot arra, hogy valaki más vallásnak a követője legyen, mert mindenkinek személyes döntése, hogy miképp értékeli a földi életet, miképpen látja ezt a mindenséget, mi azonban Krisztuson tájékozódunk. Tényleg? Tényleg Jézuson tájékozódunk? Ha a keresztények között kérdezgetünk, akkor vannak sokan, akik azt mondják, engem lenyűgöz Jézus fény alakja, ahogy Renan fogalmazott, ez a filozófikus valaki, de igazából nem hit benne. És a nagymama, aki azt mondja, hadd menjen az unoka a konfirmációra, ott rosszat nem tanulhat. Nincs olyan lelkipásztor, aki ezt ne hallotta volna. Hiszen magam is 30 évig gyülekezeti lelkész voltam, sokszor mondták, persze, nagyon jó, ha elmegy, ott rosszat nem tanulhat. Ez igaz, csak kevés. Nem elég negatívumokban megfogalmazni, akkor, amikor Jézus fény alakja tárul ki előnk, aki maga a világosság. Lehet elismeréssel szólni, lehet tisztelni őt. Leibniz, a 19. század filozófusa azt mondta, én odaadnám az egész gondolatrendszeremet, filozófiámat, ha tényleg az élő Jézusban hinni tudnék. Hát nem kell odaadni, egy filozófiai rendszer önmagában lehet értékes, de hinni annál inkább szükséges. Filozófiai rendszerre együtt, vagy éppen anélkül, de Jézust önmagában csak csodálni, csak elismerni, csak tisztelni, mégis kevés. Lehet Jézust várni, és ez összeköt bennünket a mai élő zsidóságnak a gondolkodásával is, úgy, ahogy Jézus akkor vitatkozott a korabeliekkel, Pinkás Lapide, kiváló Németországban élő újszövetség kutató zsidó mondotta azt, hogyha eljön újra Jézus, ahogy mi mindannyian várjuk, és ahogy a zsidóság is várja a Messiást, akkor ennek a Messiásnak olyan arcúnak kell lenni, mint amilyen Jézus. Akkor ennek a Messiásnak hasonlítani kell arra, akit a keresztények Jézusként látnak. A tekintetének olyan meleget sugárzónak kell lenni ennek a Messiásnak, mint amit Jézustól látunk. Ennek a Messiásnak olyannak kell lenni, mint maga az a tiszta alakú, az a tiszta fényű, az az igazságot meghirdető Jézus, ahhoz kell hasonlítania. Szinte éppen, hogy ki nem mondta, hiszen ha kimondta volna, akkor már is feladta volna zsidóságát, de valamit megsejtett abból, hogy az a Jézus, aki eljött ebbe a világba, valóban egyedülálló és Isten ígéreteinek a beteljesítője, és itt vitathatatlanul találkozik a keresztény és zsidó gondolkodás abban a messiás várásban, amit mi Jézus második eljöveteleként értékelünk. Ez volt az, ami a Jézusban nem hívő zsidók számára botránykő volt, nekünk pedig élő reménységünk. Sokat beszélünk hát Jézusról, mert ő a mi Urunk, és ő a mi Istenünk. Más szóval, igazából arra van szükségünk, hogy egyszer felismerjük, kereszténynek lenni ez a szó Krisztiánus, és azt jelenti, hogy Jézus követő. És ahogy Tamás a föltámadott előtt tudta elmondani, hogy én Uram, és én Istenem, aként szabad leborulni azelőtt, aki értünk meghalt és föltámadt, aki bűneinket vitte a keresztre, és aki hirdette, hogy aki bennem hisz, annak örök élete van, mert az írások valóban róla tesznek tanúságot. Ezen az Isten tiszteleten két kicsi gyermeket keresztelünk. Azt reméljük, hogy az a Jézus, aki érettük is meghalt, azt reméljük, hogy az a Jézus, aki érettük is föltámad, ezt a tudatos hitet érleli majd szüleik imádsága és életük jó példája által, hogy aztán ezek a gyermekek is, amikor, mint a virágnak a kelyhe, kitárul az értelmük, felismerik hitben, valóban Jézus az Istentől küldött, az Isten által megígért messiás. Mert ez a keresztség értelme, mindannyian rétkesen érkezünk ebbe a világba, és részesek benne mindazok, akik egy csepp vért adtak hozzá, más szóval a hitetlenség hajlama ott él velünk együtt, ahogy megláttuk a napvilágot. De a hit lehetősége a keresztségben már is, mint elvetett mag adatik nekünk, ezért döntő, hogy a gyermekek meg legyenek keresztelve. Tudjátok, hány gyermeket nem keresztelnek ma Magyarországon? A megszületettek 40%-át. Se katolikusnak, se másnak, se evangélikusnak, mert nem tartják fontosnak. Pedig az ígéretben ott van, hogy hitetlenként születünk, és ez a legfőbb bűn, de hitben élhetünk, és ez a legfőbb kegyelem, amit a keresztségben nekünk Isten ad. Biblia vasárnapja van. Az igében merülünk el, és az ige Krisztusra mutat. Adja a mi Urunk, hogy ne legyen olyan hajlék, ahol ne lenne Biblia, és nem is csak azért, hogy porosodjék a könyvespolcon, hanem azért, hogy kinyissunk, hogy legyen kérdésünk, és zaklassátok a gyülekezet papjait, hogy hogy is kell érteni ezt az igét, mert vannak benne nehéz igék. Még ellentmondást is felfedezhet valaki, de föl lehet oldani Krisztus személyében. Legyen fontos számunkra a lelki kérdések sorozata, a belső lelki élet. Hát ha valaki igyekszik megérteni Shakespeare-t, annak olvasnia kell, és ott is vannak ellentmondások a Shakespeare drámákban. Ahhoz, hogy a Bibliát megértsük, ahhoz, hogy Krisztusban éljünk, olvasni kell az igét, kutassátok azokat, hogy aztán legyen Krisztus által távlata az életnek. Befejezésként hadd mondjam azt, amikor Luther a Szentírást megértette, akkor világosságul kitárult előtte az örökkévalóság, és ennyit mondott, akkor értjük jól a Szentírást, ha azzal a szemponttal tesszük, ami Krisztust hordozza és Krisztusra mutat, az benne a fontos. Was Christum treibet, mondott a régies németséggel, ami Krisztust hordozza, ami nem Krisztusra mutat, másodlagos. És ezért merte azt is hozzátenni, hogy az Ószövetséget felülírja az Új Szövetség. Ahogy Jézus a hegyi beszédben, a mai egyik lózungigénk is erről beszél, megmondatott a régieknek, én pedig azt mondom nektek. Ezért mi tényleg Krisztuson tájékozódunk, mert az az igazi és jól értett szentírási szempont, ami Krisztusra mutat, Krisztus hitünket erősíti, és Krisztushoz vezet közelebb, hogy mi elkötelezettként, elkötelezett emberekként a mindennapokban is őt kövessük, őt imádjuk, és mondjuk, Uram, Istenem, légy velem, a te erőd kísérjen engem életem minden napján. Ámen. Istenünk, Atyánk, köszönjük az ünnepet, áldunk, hogy megszentelhetjük, te megajándékozol minket önmagaddal, ígéden, szentségeiden keresztül, kérünk téged, megbecsüljük a Szentírást, drága kincsnek, örökké valónak tartsuk, és legyen ott az asztalunkon, a könyvespolcunkon, de a szívünkben is. Kérünk, hallgass meg most személyes kéréseinket is, amit előtted való csendben tárunk fel neked. Köszönjük, hogy hangos szóval elmondott kéréseinket épp úgy meghallgatod, mint a szív mélyéről feltörő csendes sóhajainkat. Legyen áldott élte a te szent neved. Amen. Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szent Léleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mind örökkön örökké. Amen.